Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Kiállítás.
Először látható együtt Van Gogh mind a 15 olajfaligete. Maga a festő dél-franciaországi tartózkodásának legjobb és legfontosabb műveiként tartotta számon ezeket a képeket. A holland festő 1889-ben a pszichiátrián töltött ideje alatt alkotta meg az olajfaligeteket. Ekkoriban depressziós volt és valószínűleg súlyos elmezavarban szenvedett. Ezekben a nehéz időkben vigaszt és támaszt talált a természetben, mondta el a kiállítás kurátora. Az olajfákban az ellenálló képesség szimbólumát látta. A kórház körül sok olajfa állt, a festőt elbűvölték a csontos törzsek, a színek, a napfény játéka a kékes-szürke leveleken. Az olajfák nagyon jellegzetesek, és mindent megteszek, hogy ezt megragadjam, írta egykor testvérének az alkotó. Van Gogh eltérő perspektívákból más-más napszakokban az év különböző napjain festette meg a fákat. Volt, amelyik műteremben, sok a természetben készült. Kísérletezett a színekkel, a formákkal és a technikákkal. Az olajfaliget sorozat a művész halála után először testvére Theo tulajdonába került. Jelenleg 11, főként európai és Egyesült Államok beli gyűjtemény részei ritkán vagy sosem adják őket kölcsön. Az Amsterdami Múzeumban március 11-e és június 12-e között tekinthetőek most meg ezek a festmények.
Aukció.
Buzz Aldrin holtsétás fotója 7700 dollárért kelt el. Átszámítva 2,6 millió forintért kelt el egy koppenhágai aukción, amelyen eredeti NASA fényképekre lehetett licitálni. Az árverésen több mint 170 ezer dollár folyt be az eladott fotókból. Az Apollo 8-17 misszióiról készült magánkézben lévő 74 fénykép között szerepelt Buzz Aldrin híres holdsétás fotója is, amely 1969. júliusában készült az első holdra szálláskor. A fotón Aldrin látható űrruhában, de a felvételt készítő Neil Armstrong is megjelenik Aldrin sisakján tükröződve. A fénykép a National Geographic és a Life magazin címlapjára került annak idején. Az űrből készült első földfelkeltét ábrázoló színes fotó, amely az Apollo 8 misszióján született 1968-ban 13 ezer dollárért kelt el. A ritka eredeti fotókat a NASA bocsátotta ki korlátozott számban tudományos kutatások céljára, illetve nemzetközi folyóiratok publikációi számára.
Könyv.
Bob Dylan dalszerzésről szóló új könyve novemberben jelenik meg. A Nobel-díjas költő és folkrock zenész könyvének címe The Philosophy of Modern Song, azaz a modern dal filozófiája. Dylan már két évtizede nem jelentkezett új könyvvel, legutóbb 2004-ben a Krónikák első kötet című írása jelent meg. A dalszerzésről szóló könyvet 2010-ben kezdte írni. A kötet több mint 60 esszét tartalmaz, amelyekben olyan művészekről, mint Hank Williams, valamint a dalszerzés mesterségéről elmékedik. Kiadójának vezetője elmondta, a Modern Dal filozófiája című könyvet csak Bob Dylan írhatta meg, és a mű a dalok, valamint a dalokat életre keltő zenészek mély megbecsülését és megértését közvetíti. A rajongók régóta várják a Krónikák második kötetét is, de annak megjelenéséről egyelőre nincs konkrétum. Dylan az 1960-as évek elején robbant be New York folkzenei színterére, és azóta több mint 125 millió lemezt adott el világszerte. A 80 éves zenész továbbra is turnézik, jelenleg koncertkörútja 2024-ig tart.
Színház.
A trianoni csata címmel mutatja be új előadását az Átrium. Sírás és vigadás, vita és muzsika, sérelmek és fájdalmak, határon innen és minden határon túl. Készül az Átrium és a Kosztolányi Dezső Színház közös előadása, a trianoni csata, Alföldi Róbert és Péterfi Bori szereplésével. Az Átrium ezúttal a határon túli színjátszás egyik legprogresszívebb társulatával, a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színházzal közösen készül a bemutatójára. Az ötfős szabadkai társulathoz Búbos Dávid, Fülöp Tímea, Kucsov Borisz, Mészáros Gábor és Verebes Andrea, valamint három színész csatlakozott az Átrium csapatából, Alföldi Róbert, Kovács Máté és Péterfi Bori. Azzal a szándékkal gyűltek össze, hogy két nézőpont ütközzön a színpadon. Mi történt 100 év alatt a határon innen és túl? Velünk, magyarokkal, együtt és külön-külön. A rendező a Szabadkai Társulat vezetője, Urbán András, aki dolgozott már korábban is az Átriumban, a Mephisto című produkció rendezőjeként, ami Alföldi Róbert főszereplésével azóta is sikerrel van műsoron. Most nem egy megírt irodalmi mű, hanem a színészek személyes történetei, improvizációk és tematikus jelenetek által készül a végleges darab, amihez a trianoni szerződés 100. évfordulója szolgáltatta az apropót. A kor és a téma jellegzetes zenei műfajaiban Szerda Árpád készített dalokat az előadáshoz, amelyet háromtagú zenekar élőben játszik a produkcióban. Az operettből, a szerb turbofolkból és az irredent a zenei hagyományokból ismerít az előadás zenei világa, amelynek műfaja 10 előadás részekre szakítva. A trianoni csata bemutatója március 12-én lesz az Átriumban.
Kiállítás.
Emlékház lesz Herceg Ferenc egykori Badacsony Tördemici birtokán. A tervezett kiállítás az író olyan kevésbé ismert oldalait is bemutatja, mint borászi ambíciói, valamint a Balaton természeti örökségének megőrzéséhez, a természetvédelemhez és az állatvédelemhez fűződő aktív közéleti szerepvállalása. Herceg Ferenc 1926 őszén egy mintegy 2 holdterületű szőlőt és egy vincellérházat vásárolt a Badacsony délnyugati lankáján, a Szent Ignác kápolnával szemben a mai Badacsony Tördemicen. Még ugyanazon a nyáron megbízást adott Mayer Ferenc építőművésznek egy népi stílusú új nyaraló megtervezésére. A kibővített és felújított épület együttes egy stilizált parasztgazdaság képét idézte. Herceg Ferenc 1946-ig rendszeresen itt töltötte nyarait. Ennek köszönhetően felélénkült a település kulturális élete. Számtalan író, színész, tudós és vezető politikus megfordult nyaralójában. Az író szívén viselte a település és a Badacsony sorsát, részt vett a helyi közügyekben. Ez a gazdag hagyomány alapozza meg egy Herceg Ferenc emlékezetét felidéző irodalmi emlékhely kialakítását, amelyet a kormány 2 határozata is megerősített. Az épületekben épségben fennmaradtak az egykori berendezési tárgyak, amelyeket a Petőfi Irodalmi Múzeum megvásárolt, és megkezdte a szükséges műtárgyvédelmi és restaurálási feladatokat, hogy a tárgyak méltón megújulva kerülhessenek vissza a majdani emlékházba, ami várhatóan 2024 első felében nyílik meg a látogatók előtt Badacsony Tördemicen.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Nyár van, hőség, 1992. augusztusa. Franciaország keleti részén a többé nem üzemelő Kuhók városában járunk. A kamasz Antoni unokatestvérével unalomból ellop egy kenut, hogy megnézhessék a szemközti part híres nudista strandját. A fiú itt találkozik élete első szerelmével, és itt kezdődik el számára a valódi élet. De milyen élet ez? A 90-es évek társadalmáról szól A gyermekeik is utánuk című könyv, Nicolas Mathieu műve, ami 2018-ban elnyerte a legrangosabb francia irodalmi elismerést. Most a regény fordítójával, Király Katalinnal beszélgetünk.
A szerző 78-as születésű, és nagyon őszinte hangon mutatja be azt ő gyerekkorát tulajdonképpen, vagy kamaszkorát. 92, 94, 1996 és 98, tehát 14 éves korától 2 évenként. Hogyan derül ki a regényből az, hogy ő tényleg nagyon jól ismeri ezt a világot?
Az emberekből, az alakokból, a helyzetekből nagyon látszik, hogy ebben nagyon sok az önéletrajzi elem. Neki sikerült kitörnie ebből a világból, de ő maga is tudja, Mathieu is tudja, hogy ez tökéletesen véletlen szerencse, vagy tehetség. Tehát a történet arról szól, hogy innen nincs kitörés, nincs kiút. Ezért is a gyermekeik is utánuk a címe. Az egész egy bibliai idézettel indul, egy Sirák könyvéből vett idézetből, azért ilyen furcsa a magyar szórend. Ez a könyv mottója. És voltak, akiknek nem maradt emlékük, kimúltak, mintha nem is lettek volna, születtek, mintha nem is születtek volna, épp így gyermekeik is utánuk. Ismétlődik minden, és nincs kiút.
Hogyha a regény legelejére gondolunk, 1992-ben, amikor 14 évesek a főhősök, milyen ez a korszak, mit mutat, mert ugye az ember uhatatlanul összeveszi a magyar viszonyokkal, vagy legalábbis nekem eszembe jutott.
Ugyanez volt. Ez volt az első, hogy mintha Kazinc Barcikát és Ózdot olvasnám, ahol megvolt ugyanez a komoly nehézipar, ott normálisabb fizetett melósok éltek, és ahogy ennek vége lett, ugyanilyen semmivé válnak, mert nincs miből megélni, és elmúlik a önbecsülésük is éppen attól, mert rákényszerülnek az alkalmi munkákra, nyilván, hogy az alkoholnak ebben óriási szerepe van, az is, az ivás is sokkal erősebbé válik, tehát eltűnik az életük. De a regényben egyébként az a fantasztikus, hogy a Mathieu leírásában a gazdagabb réteg az ugyanilyen semmivé váló réteg, hiszen megvan ugyan a társadalomban számukra előírt könnyebb út, de ugyanolyan kiszolgáltatottá, ugyanolyan valamilyen arctalan hatalomnak, arctalan dolognak lesznek kiszolgáltatottjai, és az, hogy befussák a saját életpályájukat, ugyanolyan semmik, mint a melósok gyerekei, vagy ugyanígy az arabok. Az arab vendégmunkások, akik egy jobb élet reményében oda mennek, és egy darabig jól tudnak élni, de már a gyerekeik azok fölfogják azt, hogy nincs kiút. És azt is mondja Asin, a regénynek a másik fiatal hőse, Antoni ellenlábasa, hogy az, hogy egyáltalán megpróbáljanak kitörni, már az is kollaborációnak tűnik. Tehát, hogy nem is hajlandók arra, hogy megpróbáljanak egy jobb életet.
Hogyan érzékelik mindezt a 14 éves kamaszok? Szóval, hogy az ő szintjükön ezek a különbözőségek, a társadalmi különbözőségek összemosódnak, vagy éles határok vannak?
Éles határok vannak, egyáltalán nem válik tudatossá, hogy nagyjából ugyanabban a cipőben járnak. Itt nagyon meghatározó a pénz, vagy egy jobb holmi, amit visel, vagy például az, hogy micsoda óriási házban lehet házi bulit tartani, hogyha valakinek gazdagok a szülei, mennyiféle ital van. Tehát itt ez igazából nem tudatosodik benne, és ez a bizonyos társadalmi korlát végig megmarad. Nyilván a kamaszok, a 14 éves, Matthew-nak az egyik fő problémája a viszonzatlan szerelem. Ő beleszeret egy messze fölötte álló lányba, akivel ez az egész kapcsolat esélytelen. Hiába fordul elő mind a négy részben, és hiába ez élete szerelme, ez nem válhat egy viszonzott és igazi szerelemmé, mert egészen más a társadalmi útjuk. Más világban vannak következetesen és örökre bezárva.
Még ebben a kezdeti időszakban szinte mindenki füvet szív, vagy a bulikon az alkohol, az, ami a legnagyobb vonzerő, meg persze a lányok. A fiúk számára csak a szerencse mentheti meg őket, hogy mondjuk ne börtönben töltsék az életük hátralévő részét, nem? Tehát, hogy úgy sodródnak, és annyira döbbenetes ezt látni, hogy semmiféle tudatosság nincs bennük.
Igen, és az Antoni életében is megvannak azok a pillanatok, amikor simán börtönbe kerülhetne, nem csak az arab fiúk, de ezek a francia, lerobbant világban élő kölyköknek is abszolút benne van a pakliban a börtön. Szerencséje van, ő ezt megúszta, Antoni, már most a főhős. Antoni számára például a katonasság jelenteni a kiutat, ami valamilyen továbblépési lehetőség, de hát ott pedig egy szerencsétlenség miatt rögtön a tanuló időkben a lába eltörik és félrekezelik, tehát nem lehet katona, sem leszerelik.
Említette a beszélgetés elején, hogy Antoni ellenlábasa Asin. Ez az ő kettejük kapcsolata is milyen furcsa, és hát ebben a motornak nagy szerepe van.
Ez a motor egy kicsit olyan, mint a most ez olyan buta hasonlata. Csehovnál az a pisztoly, aminek ott kell lennie, ha ott van, akkor elsül. Itt ez a motor egy ilyen visszatérő motivum, és olyan sok mindent jelent. A két fiú közötti kapcsolat, is döntő eleme, de amúgy pedig Antoni számára a motor az maga a szabadság. Tökéletesen motorozik egészen kicsikorától kezdve, és a motor egy másik élet, ahol a sebesség, a száguldás, a motor hangja, az illata, ez mind egy rövid átmeneti szabadság illúziót hoz. Másrészt meg Asinnal az első részben ott Antoni kilopja az apjának a már régen nem használt motorját a garázsból, amit aztán Asin elemel tőle, és később fel is gyújtja. És innen kezdődik mind a két családnak a romlás, az természetesen nem a motortól van, de a motor lesz az a katalizátor, ami ezt a romlást mind a két családba behozza, és a két fiú egymáshoz való viszonyát, ezt az antagonisztikus ellentétet visszahozza.
Még egy dolog eszembe jutott, 90-es évekbeli zeneszámok tulajdonképpen így rámutatnak bizonyos rétegekre, embertípusokra.
Igen, igen, és az, hogy mindegyik résznek, mind a négy résznek egy-egy zeneszáma címe. Az első éppen a Nirvana száma, ami nagyon meghatározó, aztán a 94-ben a You Could Be Mine, az a Guns N' Roses szám. A 96-os az egy La Pièvre című francia dal, egy Julien Doré nevű számunkra nem nagyon ismert énekesnek a dal, és az utolsó az egyébként egy régebbi, egy 1978-as Gloria Gaynor szám, az Túl fogom élni,
igen.
Túl kell élnem. Ezeknek minden olvastam a dalszövegét is, és hát nagyon-nagyon jellemzők arra a részre, aminek a színévé válnak.
Király Katalin fordítóval beszélgettünk Nicolas Mathieu Gyermekeik is utánuk című regényéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.